az átszegezett átszúrja a szívet. Spurgeon 575. számú prédikációja. Elhangzott 1961. június 19-én, vasárnap reggel, Londonban. Alapige Zakariás könyve 12. rész 10. vers. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és rejám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az egyszülött után. Ez a profécia mindenekelőtt a zsidó népre vonatkozik. És boldog vagyok, mert megerősíti szívünket abban a hitben, hogy az Úr jót fog tenni Izraellel. Bizonyosan tudjuk ezt, mert Isten kezeskedett róla, és kijelentette, hogy a zsidók visszavitetnek az ő saját földjükre, s országuk helyreállítatik. Örökölni fogják azt az országot, melyet az Úr atyáiknak adott, sónak szövetsége által örökre. De ami még ennél is jobb, meg fognak térítetni az Úr Jézusban való hitre, és látni fogják benne, hogy a Dávid háza visszahelyeztetik Izrael trónjára. Közeleg a nap, amikor meglátják a názareti Jézusban azt a messiást, akire vártak a szentek örvendezve, akiről a proféták elragadtatással szóltak, de akit az ő vakvetetőik lenéztek és megvetettek. Ó, boldog nap, amikor zsidó testvéreink tiszteletet fognak tenni a seregek ura előtt, az ő nagy főpapjuk által, ki pap örökké a Melkisédek rendje szerint. Emlékeznünk kell folyton az erről szóló proféciákra. Tudakoznunk kell, meg kell kérdeznünk az urat az ő ígérete felől. Várnunk kell annak beteljesedését, és munkálkodnunk kell érte. És aztán kétségbe vonhatatlan bizonyossággal, amikor a megfelelő idő elérkezett, Izrael el fogja ismerni az ő királyát, és a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira kitöltetik a kegyelem és könyörületesség lelke. A jelen alkalommal úgy vesszük igénket, amint az nekünk szól. Igen, elterjedt nagy tévedés az mindenrendű emberek között, hogy jelenleg úgy hiszik, hogy előbb sírnunk kell bűneink felett, s aztán fel kell néznünk hittel a mi Urunk Jézus Krisztusra. Sokan, akik bizonyos mértékben törődnek lelkükkel, de Isten lelke által még nincsenek megvilágosítva, úgy gondolják, hogy van a lelkismereti érzékenységnek és a bűngyűlöletnek egy foka, amire ők így vagy úgy el kell jussanak, és azután engedélyt és jogot nyernek, hogy Jézus Krisztusra nézzenek. Hát észrevehetitek, hogy ez nem egyezik a Szentírással. Mert az előttünk levő szöveg szerint az emberek először rátekintenek arra, akit átszegeztek, és akkor, de addig nem, hanem csak is akkor fognak sírni az ő bűneik felett. Ez általános ostobaság az embereknek, hogy az eredményre néznek az ok előidézése véget. Elfelejtik a régi közmondást, és a szekeret a ló elé helyezik. De igénk világosan jelzi, mi az indító ok, és azt teszi első helyre, biztosítva bennünket, hogy a hatás következni fog. A megtérés semmiképpen sem jelent jogcímet a Krisztusban való hitre, hanem ellenkezőleg szabályszerű következménye a hitnek. Egyes betegségekben az orvos igyekszik egy külső kifakadást előidézni, ami a belső mérgezést felszínre hozza, és így elősegíti a gyógyulást. De egy ember sem tenné helyesen, ha vonakodna elfogadni az orvosi tanácsot, míg nem látja bőrén a kifakadást. Hisz ez egy egészséges jel, a gyógyulás előjele, a gyógyítás eredménye, de semmiképpen sem egy előkészület arra. Éppen így a megtérés a bennünk bujkáló bűnnek felszínre hozatala, szemünk elé állítása, s ez a hit gyógykezelésének az eredménye. De valóban esztelenek lennénk, ha nem lennénk hajlandók hinni addig, míg nem látjuk magunkban azt a bűnbánatot és megtérést, mit csak a hit képes létrehozni. Az a megtérés, melyet nem kísér és támogat az Úr Jézusban való hit, gonosz megtérés, mely haragot munkál, s a lelket még távolabb helyezi Istentől, mint azelőtt volt. Az édes, szívet meglágyító, Istennel megbékélő megtérés a lelket rávezeti az Úr iránti szeretetre, s hogy reménykedjen az ő irgalmában. Ez az értékes gyöngyszem mindig a hit kezén csillog, és sehol másütt. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Következésképpen, egy hitetlen megtérésben semmi sincs, ami elfogadható és kedves lenne az Úrnak. A hitetlen megtérés lehet olyan mély, hogy Judásként a magunk felakasztásához űz minket, de egyetlen eredménye csak az lesz, hogy a Judás sorsát szerzi meg nekünk. Hit nélkül, ha szívünk megszakadna is, ha szemünk kiapathatatlan könyvforrássá válnék is, megtérésünk mégis semmiképpen sem számítana egyébnek Istennél, mint a bűnben való megmaradásnak. Mert valójában megvetjük az Úr Jézust, és lelkünk keserű bánatát vetétásként helyezzük az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkájával szemben. Legyünk teljesen tisztában e dolgot illetően, s innen induljunk ki, hogy nem a bűnfeletti sírás képezi az okát, vagy készíti elő az útját a Krisztusra való nézésünknek, hanem ami Jézusra való tekintetünk az, ami előidézi nálunk, hogy sírjunk és bánkódjunk bűneink felett, s kimunkálja bennünk az igaz megtérés édes keserűségét. Három dolgot fogunk szemügyre venni. Először, mi az átszegezett látásában, ami sírásra indít minket? Másodszor, milyen jellegű és természetű a bűnfeletti helyes sírás? És harmadszor, mi az, ami összeköti Jézust és az igazi szomorúságot? Igénk elmondja, hogy a rátekintés hozza mindezt létre. Rátekintenek arra, akit átszegeztek, és siratják őt. Első fejezet. Mi van az Úr Jézusra való tekintésben, ami a bűnfeletti sírásra késztet minket? Ne adjunk-e kérdésre csupán száraz doktrinális választ, hanem, amint tovább haladunk, imádkozzunk, hogy a Szentlélek rávezesse elménket, hogy érezzük a golgotai nagy áldozat szívet meglágyító erejét, úgy, hogy keresztjét a szent bűnbánat könnyeivel árasszuk el. Jöjjetek velem, testvéreim, a Golgota halmának rettenetes színhelyére, hogy leülhessünk, és lélegzet visszafolytva figyeljük az emberi lelkek nagy szerelmesének halálgyötrelmét. Ott a középső átlós fán vérzik a megtestesült Isten fia. Háta tele van sebekkel, arcát rút zúzódások torzítják, és be van szennyezve a csúfolók köpködéseivel. Haját kitépdesték, szemei vérben áznak, ajkai a láztól kicserepesedtek. Az ő egész teste a sűrített gyötrelem tömege. Ott függ leírhatatlan testi fájdalmakban, miközben lelkének gyötrelme, az isteni igazságszolgáltatás szekere alatt egy sokkal rettenetesebb kint képez. Lelke felettébb szomorú, egész halálig, miközben teste olyan, mint egy búbánattal teljes pohár, vagy mint egy végtelen nyomorúságokkal átitatott szivacs. Miközben Jézus vérzik ott a fán, ami szívünk szintén vérzik. Ha valaha voltak könnyeink, úgy hadd öntsük most könnyeket, mert sírnunk kell most vagy soha. Az első ok a mély szomorúságra, a szenvedő személy kiválóságában rejlik. Aki ott függ, nem más, mint Isten fia, aki előtt az angyalok szárnyaikkal elrejtik arcukat. Ő az ég és föld ura. Felőle az atya régen kijelentette, imádják őt az Istennek minden angyalai. Az ő parancsára szállnak a kérubok és szeráfok sebesen a tér legvégső széléig, örömmel, vigadva azon, hogy az ő jókedvének hírnökei lehetnek. Ő a menny fénye és fényessége, az atya dicsőségének valóságos képmása. Nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és minden ő benne áll fenn. És mégis, a menny királya félreteszi koronáját, megfosztja magát a bibortól, leteszi aranygyűrűit, és csecsemővé válik, hogy emberként éljen, és egy szenvedésekkel teljes élet után odaadja magát egy rabszolga kivégzési halálra, a kereszt kínos átok fáján. Ó, én lelkem, nem szomorkodsz-e, hogy egy ilyen isteni személy ilyen mélyre kényszerül merülni? Gondolj bele, milyen tiszta jellemmel bírt ő, mint ember. Benne sohasem volt semmilyen bűn, és mégis szenved. Az ő egész élete jó cselekvésben telt el. Önzetlenül élt, nem kímélte magát. És most az emberek nem kímélik őt, hanem a legkegyetlenebb bánásmódban részesítik. Ő ételt ad az éhezőnek, egészséget a betegnek, életet a halottnak. Nincs ideje önmaga számára még csak annyi sem, hogy kenyeret egyen. Nem vonakodik semmilyen fáradtságtól, ha mások javáról van szó. Nem keresi a maga kényelmét, és mégis az emberek, akikre ő áldást kívánt árasztani, összeesküsznek, hogy átkozzák őt. Élete a tökéletes szentség. Semmiben sem okoz sérelmet senkinek. Élete a szeretet napjának tiszta fénye. Benne nincs semmilyen sötétség. Cselekedetei a jóságosság kristály folyamának kiáradásai, melyet nem szennyezett be az önzés vagy nagyra vágyás. És mégis vérzik. A menny legfényesebb égköve a sárba van vetve. A föld legtisztább aranya ott tapostatik az utcán. Ő, aki az égnek napja, napfogyatkozás szenved. Ő, aki a föld legfényesebb csillaga, fekete felhők rejtik el. Ó, te szeplőtelen, tiszta ember! Hogy nézhetnélek elvérezni együttérzés nélkül? Ó, te mindenható Isten! Hogyan lássalak emberi testet öltve, istenséget szintjéhez mért fájdalmakat és kínokat szenvedni, anélkül, hogy ne érezném lelkem együttérzését felindulni irántad. Hát lehetséges-e testvérek, Urunk szépségére gondolnunk anélkül, hogy lelkünk keserűséggel benetelne érte? Lehetséges-e, hogy azok a szemek, melyek olyanok, mint a folyóvizek partján levő galambok szemei, melyek egykor tejben fürödtek, most véres könnyekbe fulladjanak? Az ő orcái, melyek olyanok, mint az illatozó virágágyak, odaadassanak azoknak, akik haját tépdesik, és azok a kezek, melyek égkövekkel ékesek, átszegeztessenek, és az ő lábai, melyek olyanok, mint a márványoszlopok aranytalapzatra helyezve, befecskendeztessenek az ő szívéből áradó vérrel. Ó, itt valóban elfog a szomorúság! Ó, az ő testének értékes szelencéje, mely oly értékes, hogy az ég kincstár és a föld gazdagsága együtt nem képes ilyet még egyet előállítani. Az a drága ékszerdoboz kivettetik, mint tisztátalan dolog, és a táboron kívül áldozatul esik. Ó, kiad nekem könnyeket! Sírnom kell bűneim miatt. A bűneim, gyűlöletes, kegyetlen sok vétkem, ezek voltak az ő fő kínzója kereszte. Az én gonoszságaim voltak a szegek, és hitetlenségem a lándzsa, mely átdöfte a szívet. Ti voltatok, kik az ítéletet is átkot az ő ártatlan fejére vontátok. Ó, törj össze szívem! Ó, áradj könnytől szemem világa, és hadd vérezzen szívem szomorúsága! Az összes emberi szemek, még ha mind könnyel telve volnának is, nem fejezhetnék ki azt a siralmat, hogy egy ilyen dicsőséges, ilyen tiszta, szerető, aláhajló lény az ő saját világában nem talál semmi védelmet, és az ő saját teremtményei közt nem talál egy barátot sem. Hanem ellenkezőleg, ebben a világban keresztre feszítetik, és az ő teremtményei közt talál gyilkosaira. Ez valóban arra kell késztessen, hogy keservesen sírjunk a bűn miatt. Nézz fel újra, én lelkem, és talán egy másik szó segítni fog, hogy meglágyulj, bármennyire kemény vagy is. Gondoljunk bele, s emlékeztessük magunkat az ő szenvedéseire. Emlékezz Gecsemánéra. Abban a kertben az ő lelke rendkívül szomorú. Bár nem munkában fárad, hanem egyszerűen imádkozik. Erős izzadság áramlik minden pórusából. Nem a munkában küszködő emberek közönséges izzadsága ez, hanem, ó Isten, ez vérverejték. Az ő verejtéke, mint nagy vércseppek, melyek a földre hullanak, olvassuk. Egyedül a pokol kínjai képesek egy megfelelő párhuzamot adni Krisztusnak e rettenetes nyomorúságához azon az éjszakán. S talán még ott sem, a pokolban sem volt még tapasztalható soha ilyen kínszenvedés, mint amilyet átélt s elviselt ő a kertben. Elárulva választott barátaitól, ott űzik s hajtják a nagy tanácshoz, s ott istenkáromlással vádolják. Ó, micsoda kegyetlen vád a magasságos fia ellen! Aztán továbbon szólják Pilátushoz, s majd onnan Heródeshez, hogy mindkét törvényszék előtt gyaláztassék, és közben hátát megkorbácsolják. És ennek merő gondolata is elég arra, hogy az ember megborzadjon. Azt mondják, hogy a korbács ökör inakból volt készítve, melybe éles csontszilánkokat dolgoztak be, úgyhogy minden egyes ütés a csontokig szaggatta a testet. Eként megkorbácsolják, majd botokkal verik. Gúnyosan egy trón tákolmányra helyezik, és tövissel koronázzák. Arcába köpnek, gyalázzák személyét. Térdet hajtva ezt mondják, üdvözlégy zsidók királya, s ökölcsapásokat mérnek rá. Nem volt még ilyen mélységes szégyen. A csúfság nem gondolhatott ki rosszabbat a tövis koronánál és nátszál jogarnál. Majd elhurcolják, letépte róla a bíborpalástot, mely bizonnyal hozzátapadt vérző testé, durván leszakítják róla, és saját ruháiba öltöztetik, és siettetik a gonosztevő kivégző helyére. Vad mozdulatokkal levetkőztetik, kegyetlenül leterítik, és vérengző módon átjukasztják kezeit és lábait. Felemelik keresztjét, és minden csontját kificamítják, miközben a földbe erősítik. Majd leülnek gúnyolódva felette, és kárörömmel nézik fájdalmait. A test súlya alatt a kezét átszúrt szegek egyre inkább szaggatják tenyerét, s amikor a súly lábaira esik, a szegek egyre jobban belehasítanak az áldott lába kidegeibe. Félelmes sebei miatt lázban ég a teste, elernyed a kínok alatt, ajka kiszárad, mint a sütőkemence, végső kimerüléssel kiált, szomjuhozom. Ectet nyújtanak ajkához, ez volt az enyhület, amit adtak neki, epével kevert borecet. A forró nap perzseli testét, és így kiált, csontjai mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem innyemhez tapadt, és a halálporába fektetsz engem. Még a világosság is megtagadtatik tőle. Ott függ hidegrázás közt nappali éjszakában. A sűrű sötétség csak jelképesen fejezi ki a sötétséget, amit érezhetett, midőn a bűn sötétsége fette be egész lelkét. Gyötrelme olyan hevessé vált, hogy azt nem szemlélhette egy szemlélődő sem. A sötétség tehát, mint egy titkos kamrát képezett számára, melyben Krisztus megvívta csatáját a legszörnyűbb búbánattal. E szomorúságok, akárcsak ő, felmérhetetlenek, ismeretlenek voltak. Isteni szomorúságok tartották most ott fenn erősen az Isten fiát. Csak is istensége képesítette őt kitartani a csatában. A vihar elvonult, és végül, erősen kiáltva, elvégeztetett, lehajtotta fejét, és kibocsátta a lelkét. Nos, nincsenek-e könnyeink ilyen mély nyomorúságok láttán? Ne bánkodjunk-e ilyen mély bánatok felett? Hogyan lehetséges, hogyha egy közönséges ember történetét olvassuk, ki saját ostobaságáért szenved, önkéntelenül is könnyezünk, és a kis buta szerelembeteg leány történetén is megindul a szívünk? De itt, a Golgotán, ahol a menny királya kínosztatik, kimondhatatlan gyötrelmekben, a szomorúságok olyan mérhetetlenségével, melyek minden más bánatot felülmúlnak, mint ahogy egy hegy felülmúlja a vakon túrásokat. Olyanok vagyunk, mint a tűzkő vagy az acél, és nehezen indulunk meg. Ó Isten, öntsd ki ránk a szent szomorúság és együttérzés lelkét, hogy sirathassuk őt. Sújtsd, hatalmas kegyelem, az én kemény szívem, míg meglágyító víz nem fakad bennem, a megtérés hívő könnyeibe nem lábad szemem, képmutatás nélküli igaz lelkületben. Talán még most sem értünk el a szívet megindító központi gondolathoz. A csoda az, hogy Jézus Krisztusnak a bűn következtében, a mi bűneink következtében kellett így szenvednie. Egy ifjú elfut otthonról, s ott hagyja öreg édesanyját, csak hogy ő belevethesse magát a bűnbe. Néhány szégyenteljes év után visszajön falujába, és keresi otthonát. Amikor kopogtat a ház ajtaján, s az bezártan áll, érdeklődik édesanyja után, de nem találja. Milyen nevet mondott, uram? Kérdik. Ó, meghalt, néhány éve már. És hogyan történt? Hát, mondják, volt egy fia, aki igen keményen bánt vele, és itt hagyta, elment, hogy gonosz szenvedélyeinek éljen. Ezt szegény anyja nem tudta elviselni, mert igen szerette őt. Megbetegedett. Senki sem tudta megvigasztalni. Azt mondják, megszakadt a szíve. És ott, azon az emelkedésen van a sírhantja a temetőben. Elgondolhatjátok, a bűnös milyen zavart lelkismerettel fordult el, azt kívánva, hogy bárcsak ő is ott nyugodna, anyja mellett, a pázsit alatt. Megöltem anyámat az én bűneimmel. Ha nem sír emiatt, akkor valóban ördög. Nos, Jézus Krisztus, az én Uram, ott függ a fán, az én bűneim okozták halálát. Hát ne sírjak most! Ha nem vétkeztem volna soha, nem lett volna szükségem megmentőre. Ha sosem lázadtam volna Isten ellen, úgy a megtorlás kardja nem hatolt volna a szívébe. Nem de az én sok vétkemért szenvedett ő a kereszten. Ez valóban szomorú és elkeserítő. Fel tudjátok-e fogni, édes barátaim, e gondolatot, hogy Krisztust halálba vittétek, igen, ti, függetlenül másoktól. Lehetetlen lett volna mennybe jutásotok amaz üdvözítő halálos kínjai nélkül. Engesztelésre lett volna szükség, s nem kevesebbre, mint e nagy áldozatra, értetek, és csak is értetek. Ezért vegyétek az egészet, s alkalmazzátok magatokra. És most, hogy ne sírnátok az átszegzett üdvözítő láttán? Emlékezzünk szintén, amint tovább időzünk a kereszt lábánál, hogy Jézus Krisztus nem csak a bűnért szenvedett, hanem értetek szenvedett. Nem tudom biztosan, de meg lehet, hogy ez lesz a szívet összetörő tényező egyesek számára közületek, kik még eddig soha nem tértetek meg a bűnből. Ó, hadd mondjam nektek, kik hittel rejá tekintettek, Jézus szereti szegény, vétkes lelketeket, oly magas fokon, hogy mindezt értetek szenvedte el. Kérlek titeket, amint rejá néztek, amint a kereszten haldoklik, ne feledjétek, hogy minden egyes vércsepp ott értetek hull alá. Hogyan vethetnétek meg őt, ki értetek halt meg? Eltökélten, hogy megmentsen titeket, lement a legmélyebb mélységbe, hogy felhozzon onnan. S te, bár sokszor hallottad az evangéliumot, de csak megvetetted azt. Mindezen éveket bűnben élted. Nap-nap után Isten igének megvetője voltál. Talán esküdöző, nevét káromló, ki épp a Krisztus nevét használtad átkozódásra, és ő mégis mindezt szenvedte, érted? Ó, hívő bűnös! Ezeket a sebeket érted szenvedte. Azt a vérverejtéket érted ontotta. Érted viselt a keresztet. Érted kapta a lándzsadöfést. Érted hevert élettelenül a sírban, a halál szorításában. Nem érzed-e ennek hatására, hogy többé nem melengedheted azokat a tisztátalan vágyakat, melyek ellenségei Krisztusnak? Hogy ki kell vetned azokat egyszer s mindenkorra lelkedből, egy gyalázatos ellenfeleket, kik megmentőd elvérezését okozták? Mi alatt a tárgyról beszélek, érzem sokkal jobban, mint bármikor életemben az én elégtelenségemet. Felkiáltok, mint Ézsaiás tette, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom. Mert, ó, angyali nyelvek kellenének, hogy kifejezzék a megváltó szomorúságát. Sőt, még egy szeráf sem lenne képes elmondani. Arra van szükség, hogy maga az üdvözítő mondja el nektek, méltó szavakban miként szenvedett, és milyen szeretet volt az, mely mindezen átmenni késztette őt. Bizonyára a kereszt gyűlöletessé teszi a bűnt, amikor a teljes igazság lelkének fényében szemléljük azt. Még egy megjegyzést hadd tegyek itt, ez első pontnál, fejezetnél. A bűn feletti sírásra kell indítson minket, amikor elgondoljuk, hogy Krisztus ezen érettünk vállalt szenvedése nem tulajdonítható egyébnek, mint az ő irántunk való csodálatos szeretetének. Mi irántunk, kik ennyire nem érdemeltük ezt meg. Mi hozhatta le Krisztust a dicső mennyekből, mint csak is az ő tiszta ragaszkodása és szeretete? Tudtok-e valami másokat elképzelni? Hát dicsőség nélkül szükölködött, s arra vágyott. Testvéreim, hát nem volt-e elég számára menny dicsősége? És emellett, ha lehetséges lett volna is számára, hogy dicsőség nélkül szűkölködik, és többre vágyik, hát nem mindenható? És nem teremthetett volna egy pillanatban tízezerszer tízezer világot, melyek teljesek legyenek lakosokkal, s mind újongó örömmel zengjék az ő dicséretét? Hadd kérdezzem, nyerhetett ő valamit földre jövetelével? S volt-e valami benned és bennem, ami kiérdemelte azt, amit tett? Távol, távol, messze vessük el magunktól az érdem minden átkozott gondolatát. De ha valamilyen érdem lett volna is bennünk, képesek lettünk volna kiérdemelni a nagy áldozatot? Képesek lettünk volna kiérdemelni a véres verejtéket? Ó, erény, de soha nem érdemelhetted ki ezt. Sőt, a legmagasabb emberi hősiesség, vagy a legemelkedettebb szintű önfeláldozás sem tudta volna soha kiérdemelni, hogy az Isten fia meghaljon. A bűn megvalósította, amit az erény nem tudott kivitelezni. A bűn lehozza a megváltót a magasból. Az erény sohasem tudta ezt megszerezni. Ó, testvérek! A Jézus szeretete valóban különös szeretet. Hallottunk emberekről, akik valamilyen parasztlány iránti szeretetből elhagyták királyságokat és trónjukat, hogy kövessék őt a szegénységben, és felemeljék végül az ő gazdagságukra. De ki hallott valaha ilyet, hogy Isten tulajdon fia, gazdag lévén, szegényi lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodhassatok? A férgek sohasem lettek ilyen magasra fölemelve alacsony sorsú férek társaik fölé, ezért sohasem tudtak lehajolni úgy, mint Krisztus tette. Ha egy angyal meghalhatna ellenségéért, ez leereszkedésnek tűnne. De hogy Krisztus meghaljon emberekért, ez sokkal csodálatosabb. Ha az Isten trónja előtt álló legfenségesebb kérub vérét onthatta volna egy hitvány rovarért, ezt bizonyára csodálatosnak vélnétek. De hogy Isten maga egy teremtmény formáját vegye magára, és elvérezzen ilyen jelentéktelen, megvetésre méltó, értéktelen tárgyakért, mint az emberek, ez olyan csoda, ami a mennyet szakadatlan dics himnusszal tölti el, mióta ez megismertetett, és az örökké valóságot dicsőítő üdvkiáltások visszhangjaival tölti meg. Bizonyára, kedves barátaim, ha semmi más nem képes bennünket a bűn iránti utálatra indítani, és Isten előtti sírásra késztetni, ennek meg kell tennie. És mégis, megvallom, én a tárgyat csak elrontom. Amikor Marcus Antonius kiviszi Julius Caesar testét, felkelti a római nép szimpátiáját a meggyilkolt uralkodó palástjának látványával. Sírásra készteti őket, s aztán így kiált: micsoda? Már is sírtok, amikor csak császárotok öltönyét vérbe mártva látjátok? Ide nézzetek, ide saját testére, amint az árulók által gyilkosok áldozata lett. Az ilyen beszéd nyelveket helyezett Róma néma köveibe is. Miközben én, szerencsétlen lény, amilyen vagyok, beszélek mesteremről, kit mi szúrtunk át, ki irántunk való szeretettől vérzett el, de olyan alacsony szinten tudom ezt tenni, hogy képtelen vagyok lelketeket felgerjeszteni, s még az enyémet sem igazán. Ó, mindenható lélek! Helyesen van megírva, hogy te fogsz eljönni, hogy add az esedezésnek lelkét, mert ha te el nem jössz, mi sem Krisztusra nem nézünk, sem nem sírunk, sem nem keselgünk felette. Második fejezet. Másodszor szólnunk kell arról, hogy miből áll a bűn feletti igaz sírás. Nem feltétlenül nagy rettenetek érzését és félelmes szívszaggatások átélését jelenti. Nem kell Isten irgalma felől kétségbe esned. Mindezen dolgok járhatnak a megtéréssel, mint füst a tűzzel, de nem képezik lényeges részét. Ezek gyakran csak megrontják a megtérést. Képtelenek azt elfogadhatóbbá tenni. Először is a bűn feletti igaz sírás a Szentlélek Isten munkája. Nincs semmilyen bánkódás, míg a lélek ki nem töltetik. Akkor az emberek néznek, feltekintenek, és akkor sírnak. A megtérés túl nemes virág ahhoz, hogy a bűnös emberi természet kertjében nőjön. Ha csak egy sóha is van benned Krisztus után, ha csak egy szikrányi bűngyűlölet van benned, úgy a Szentlélek Isten kellett azt adja neked, mert a nyomorult emberi természet a legmagasabb erőködésével sem képes soha eljutni egy lelki dologra. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Az igazi megtérésnek tehát felülről kell jönnie. Ó, Urunk, küld most ezt nekünk! Másodszor, az igazi megtérés az Úr Jézus Krisztusra irányuló világos és folytonos tekintettel rendelkezik. Ha megtértél a bűnből Krisztusra való nézés nélkül, úgy félre a te megtéréseddel. Ha annyira siratod bűnöd, hogy elfelejtkezel a megmentőről, akkor szükséged van újra előről kezdeni az egész munkát. Valahányszor csak megtérünk a bűnből, egyik szemünk a bűnön kell legyen, a másik a kereszten. Vagy még jobb, ha mindkét szemünk Krisztuson függ, s látjuk benne bűnünk büntetését, és semmiképp sem nézünk a bűnre, csak is Krisztuson keresztül. Egy ember gyűlölheti a bűnt, mint hogy egy gyilkos gyűlöli az akasztófát, de ez még nem bizonyítja a megtérést. Ha a büntetés miatt gyűlölöm a bűnt, még nem tértem meg a bűnből, csak amiatt kesergek, hogy Isten igazságos. De ha képes vagyok úgy látni a bűnt, mint Jézus Krisztus elleni sérelmet, és utálom magamat, amiért őt megsebeztem, akkor igazi töredelmesség van szívemben. Ha látom az üdvözítőt, és hiszem, hogy a fején levő töviskoszorút az én bűnös szavaimból fonták, ha hiszem, hogy a szívén levő sebeket az én szívbéli bűneim okozták, ha hiszem, hogy a lábán levő sebeket az én tévejgő lábaim szerezték, s a kezén levő sebeket az én bűnös cselekedeteim hozták, akkor megtérésem helyes módon történik. Csak is a kereszt alatt tudsz megtérni. A máshol történő megtérés olyan bánkódás, mely a bűnhöz tapad, ahhoz ragaszkodik, és csak is a büntetéstől retteg. Törekedjünk hát Isten vezetése alatt, hogy olyan bűngyűlöletünk legyen, amit Krisztus szeretetének szemlélése idézett elő. Harmadszor, az igazi megtérés valódisága és erőssége gyakran annak keserűségében mutatkozik meg. Igénk azt mondja, hogy olyan szomorúság ez, mint amikor valaki elsőszülött fiát siratja. Egy fiú jó tétemény Istentől. Egy jó fiú különösen drága kincs apja szívének. De itt van egy halott fiú előttem. Szinte hallom az apa kiáltását. Ó, édes fiam, Absalon, szerelmes fiam, bár én haltam volna meg helyetted. Igényben egyetlen fiúról van szó, ami nem állt a Dávid esetére, mert számára Absalon megkíméltetett. Mintha látnám az özvegyet Nain kapujában, amint egyetlen fiát viszi eltemetni, nagy sírással és gyászkísérettel. És nem csak egyetlenről van szó, hanem első szülöttről, atya erejének zsengéjéről. S az ilyen ember, ki gonddal vigyázott rá, és látta önmagát elsőszülöttjében alakot ölteni, nem fog megvigasztalódni, mert az ő fia, egyetlen fia, egyszülött fia halott. Ilyen a bűnért való igazi sírás. Szívbe hasít, az elevenbe vág. De, mondja valaki, én nem hihetek Krisztusban, mert nincs ilyen mértékű keserűségem. Kedves barátom, nem is lesz részed benne soha, míg nem hiszel Krisztusban. Krisztusban kell bíznod ahhoz, hogy ezt megszerezd. Nem érezned kell ezt először, s aztán bíznod Krisztusban. Győj te, kemény szív! Győj Krisztushoz, hogy meglágyulj! Győj te, pokolra edzett acél! Győj Krisztushoz, hogy meglágyulj az ő isteni szeretetének kemencéjében! Győj bűnös, amint vagy! Akár érzésekkel telve, akár érzések nélkül, győj és nézz fel Krisztusra! Élet árad beléd, ha ránézel. Élet tesz számodra éppen most, és az élet első jele a bűnért való valóságos, erőteljes szomorúság lesz. Negyedszer a bűnért való igaz szomorúság rendkívül gyakorlatias, célra vezető. Senki sem mondhatja, hogy gyűlöli a bűnt, ha benne él. Megláthatja velünk a bűn gonoszságát, nem csak elméletileg, hanem tapasztalatilag, mint ahogy fél a gyermek a tűztől, ha megégeti ujját. Épp úgy kell félnünk tőle, mint ahogy egy ember fél az utonállóktól, akit nemrég útjában letartóztattak és kiraboltak. És menekülnünk kell tőle, kerülnünk kell minden vonatkozásban, nem csak a nagy dolgokban, hanem a kicsikben is. A bűn feletti igaz sírás igen vigyázókká tesz bennünket a nyelvünk használatában, nehogy valami rossz szót mondjunk. Vigyázók leszünk napi tevékenységünk felett, nehogy valamiben is hiával találtassunk, és minden este napzártakor fájdalommal valljuk meg kudarcainkat, és minden reggel buzgón könyörgünk, hogy a következő napon Isten támogasson bennünket, hogy üdvözülhessünk. Ötödször, az igazi megtérés folytonos. Az ember nem csak pár hétre tér meg, és aztán végzett vele. Robland Hill mondta, hogy a megtérés vagy bűnbánat egyik legédesebb földi útitársa, és az egyetlen bánata, ami eltölti, ha a mennybe menetelére gondol, az, hogy az édes barátja, megtérés, nem mehet vele oda. A megtérés a legnemesebb mennyei dolog a menny kapuján kívül ezen a földön. Jól mondja énekszövegünk. Ó, Uram, add, hogy csak a bűneimért sírjak. Más egyébért könnyet ne ontsa. Ne keseregjek csak te utánad. Így majd eltölt a folytonos bűnbánat. Ó, segíts, hogy csak így bánkódjak. Az igazi hívők folytonos bűnbánatban élnek haláluk napjáig. Állandóan megtérnek. Azt mondják egyesek, hogy életük vétkezésből és megtérésből áll. Én nem mondom ezt. Hit és megtérés tölti ki életüket. S a bűn csak baleset, mely megsírti szívüket. Sohasem növik ki a megtérés keserűségét. Ha egy ember elveszti gyermekét, gyásza idővel enyhül. Minden más bajt begyógyít az idő, de ezt az egyet soha. A megtérés oly édes szomorúság, hogy csak hálásak lehetünk Istennek, hogy engedi ezt élveznünk és szenvednünk, míg nem bemegyünk örökös nyugodalmunkba. Ez tehát az igazi szomorúság a bűn miatt. De hadd mondjam, bármit jelentsen is az igazi bűnbánat, kérem hallgatóimat, hogy ne próbáljanak szert tenni a bűnért való bánkódásra, míg Krisztushoz nem jönnek. Az evangélium ez, aki hisz Jézusban, nem megy ítéletre. Akár elégséges-e a bűn miatti szomorúságod, akár nem, ha bízol Jézus Krisztusban, nem kárhozol el. Üdvösséged nem könnyeit szerzik meg, sem érzéseit, hanem ő szerezte meg, akit átszegeztél. Nézz fel rá, és tekints el magadtól. Ne nézz még csak hitedre sem, hanem nézz hited tárgyára. Teljes ráhagyatkozással szemléld őt, és bízz benne, és szíved megtörik és kiöntetik, mint a víz az Úr előtt. Harmadik fejezet. Mi az, ami kapcsolatot teremt Jézus Krisztus és a sírás között? Hogyan juthatok Krisztushoz? Ez sokáig rejtély volt számomra. Úgy véltem, ha 1000 mérföldet kellene is mennem, hogy meglássam őt, örömes lerónám. Ó, ha csak lábaihoz borulhatnék, és átölelhetném őt, ez olyan könnyű lenne. Megérinteném ruhája szegélyét, s kiáltanám, Isten, légy irgalmas nékem. Mindez könnyen menne. De ez a gondolat hozott zavarba, hogyan jutok Krisztushoz? Olyan sok testi gondolat verfészkedt bennünk újjászületésünk előtt, hogy szegény Nikodémushoz hasonlítunk, és ezt mondjuk, bemehet-e az ember anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Vaskos testies gondolataink vannak a lelki dolgokról. Nos, Jézussal való kapcsolatunk egy tekintet. Nem ezekkel a szemekkel természetesen, hanem a szív szemeivel. Mindannyian tudjuk, mit jelent valamire nézni, összpontosítani. Sokszor mondják, hogy nézzünk bizonyos dolgokra a politikában, vagy a tudományban. Mondják, hogy figyeljünk rájuk. Nincsen semmi látnivaló szemeitek számára, de látjátok elmétekkel. És ilyen nézésről van szó. Reá tekintenek, akit átszegeztek. Ezekkel a testi szemekkel, bárhogy néztek is, nem láthatjátok Krisztust. De a róla való elmékedés és benne való hit az a tekintet, melyről itt szó van. E tekintet jellemzésében hadd mondjam el nektek, hogy nagyon egyszerű. Hiszen a nézés nem nehéz dolog. Soha sem hallottam olyan kollégiumról, ahol nézni tanítják az embereket. Életemben soha sem hallottam, hogy valakit valaki nézni tanított volna. Lehet gyengeség az emberek szemeiben, de mégis, ha egyáltalán van szemük, nézhetnek. Meg lehet, hogy keresztbe néznek, de még ha kancsal szemmel néz is valaki Krisztusra, megmenti a lelkeit. Meg lehet, hogy hályogban a szemém, úgyhogy már csak egy sarkával lát csupán. De nem a teljes szemmel való nézés, vagy erős szemmel való nézés, hanem bárhogyan való nézés, a rátekintés egyszerű módja menti meg a lelket. Megtörténhet, hogy egy ember egy betűt sem képes elolvasni egy könyvből, de ő is képes nézni. Meg lehet, hogy egy embernek nincs erkölcsi bátorsága, de képes feltekinteni. Minden erénytől megfosztott lehet, de képes nézni. Lehet tolvaj, házasságtörő, parázna, de képes nézni. Lehet a társadalom kivetettje, kit letartóztattak, elvittek és kőfalak közé zártak, de ő is képes nézni. A nézés olyan egyszerű dolog, hogy sem erkölcsi, sem fizikai előkészületek nem szükségesek hozzá. Nézés, feltekintés, ilyen a Jézus Krisztusban való hit. Miként a bűntől megmartak néztek a részkígyóra, úgy nézünk mi, önmagunktól eltekintve, Krisztusra, és élünk. Figyeljétek meg másodszor, hogy amiképpen ez egy egyszerű tekintet, úgy nem igényel semmi érdemet sem megelőzésképpen. Van egy régi közmondásunk, ami így szól, egy macska is nézhet egy királyra. És bizonnyal, egy szegény ember is megteheti. Semmi sérelmet sem teszünk a nézéssel. Ha a királynő lenne itt, nem kérnék tőle engedélyt, hogy ránézhessek. És ha egy utcaseprő, vagy egy nyakig sáros ember, vagy épp egy zsebtolvaj lenne is itt, még az sem tenne semmi sérelmet azzal, ha ránézne. Másrészt semmi érdem sem lenne a nézésben. Hol lenne az érdem egy dologra való nézésben? Egyszerűen sem a nézés előtt, sem a nézéskor nincs szükség semmi érdemre. Úgyhogy te, aki a gonoszok leggonoszabbja vagy, ki semmit sem érzel magadban, ami jó lenne, te, aki még azt sem mondhatod, hogy érzed saját ürességedet és aljasságodat, semmi abból, ami a tied, nem igényeltetik megelőzésképpen a nézésre. Nézz, nézz Jézusra, úgy, amint vagy, és üdvözülsz. Továbbá a tekintet, mely megmenti a lelket, egy figyelmes tekintet kell legyen. Ha Krisztusra néztél és nem láttál semmit, ami téged megvigasztaljon, úgy nézz újra rá. Nézz ismét. Talán minden egyes ember sajátos módon nyer vigaszt, ha Krisztusra néz. Az egyik Krisztust Istennek látja, és ezt mondja, ó, hát akkor ő megmenthet engem. A másik főként Krisztus ember voltán mereng, és így szól, ó, hisz akkor képes üdvözíteni, és kész elfogadni engem. Egy másik arra összpontosít, hogy Isten rendelte Krisztust, hogy megmentse őt, és ez nyújt neki vigaszt. Valaki más Krisztus áldozatának végtelen értékét veszi szemügyre, és ez hoz neki örömet. Ha az egyik pont nem vigasztal téged, nézz a másikra. Tartsd értelmet szemét arra összpontosítva, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ó, kedves barátaim! Mindezt elmondom nektek, de milyen nehéz titeket rávenni ennek megtételére, míg a Szentlélek nem vonja szíveteket. Hisz az az első dolog, amit hallok tőletek, bármelyikőtöktől is, amikor lelketekről beszélgetek veletek, hogy ó, Uram, én nem érzek semmit. És ebből látom, hogy ti magatokra néztek. Kedves hallgatóim! Ti, kik valamit is törődtök lelketekkel, esdek Istenemhez értetek, hogy vonjon el titeket ettől a gondolkozástól, mely elkárhoztatja lelketeket, ez önmagatokra való nézéstől. Kérlek, jöjjetek, fontoljátok meg, és lássátok be. Ti túl aljasak, túl bűnösek vagytok ahhoz, hogy valami jó is lenne bennetek, amire ránézhetnétek. Miért kerestek hát jóság után ott, ahol nincs? Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És miért fáradtok azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok rajám, hogy jó tegyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Ezt teheted, ha a keresztre nézel. Tudom, hogy kéznél vannak ellenvetéseid. De így, de úgy. Vagy én nem tudok hinni. Nos, ez esetben hitedre nézel Krisztus helyett. Nézd, ott függ. Vállain hordozza az ember bűnét, és valaki csak bízik benne, üdvözül. Nem bízhatsz-e benne? Nem bízhatsz-e Istenedben? Nem bízhatsz-e meg benne testvéredben, ki azért született, hogy nyomorúságaidat hordozza? Nem bízol benne? Amikor John Hyatt halálos ágyán feküdt, valaki megkérdezte tőle, tudsz-e Jézusban bízni egész lelkeddel most? Ó, felelte, tudnék benne bízni, ha millió lelkem lenne is. Bíznék benne az összessel. Felébredt lelkek, ne mondjátok nekem, hogy képtelenek vagytok mesteretekben bízni. Hát hazudott ő valaha nektek? Elvetette valamikor is magától? Mikor szegte meg ígéretét? Ki volt az valaha is, aki hozzájött és mellőzve volt? Mikor mondta ő a legnagyobb bűnösnek, a te bűneid soha nem lesznek megbocsátva? Ezrek mentek hozzá, és ő örömmel fogadta őket. Én megkerestem az Urat, és meghallgatott engem. Próbáltam megmenteni magam, megtérésem és imáim feletti érzéseimmel, de az egész semmit sem használt. Végül, végső kétségbeesésben oda menekültem, mint egy galamb, kit héja kerget, egyenesen Jézus Krisztushoz, a sziklahasadékba, és menedéket találtam az ő sebeiben. Ó, bár csak ti is így tennétek! Jöjj, kérlek, szakíts mindazzal, ami önmagadra vonja figyelmedet. Csak Jézus, csak is Jézus tehet jót a segélytelen bűnösöknek. Ez a nézés olykor egy csodálat teljes tekintet. Megvallom, ilyen volt az én számomra. Amikor láttam őt, értem függve a kereszten. Nem tudtam felfogni, megérteni. Ilyen szeretetet. És nem tudok most sem a mélyére hatolni. Képes vagyok néhány dolgot megérteni, melyeket Krisztus tett értem. De nem tudom megmagyarázni, hogy hogy tudott értem meghalni. Miért szeretett egy ilyen szennyhalmaszt, egy ilyen mozgó szemétdombot, mint én vagyok? Miért adta vérét, annak minden cseppjét, mely rubinoknál sokkal értékesebb? És miért adta könnyeit, melyek gyémántoknál is becsesebbek? És miért adta oda szívét, mely aranybányánál is többet ér? És miért zárta be azokat az ajkakat, melyek édesebbek az angyalok hárfáinál? És zárta le azokat a szemeket, melyek fényesebbek, mint megannyi nap? És mindez egy ilyen sárrögért, egy ilyen megromlott, lázadó féregért, mint az ember. Ó, ez valóban csodálatos! Ki képes megérteni? Csak leborulhatunk lábainál, s miközben bízunk benne, hitünkhöz egy imádatteljes szent csodálatot társítunk. És ez a tekintet minden esetben személyes kell legyen. Nem üdvözülhetsz valaki más hite által. Estbe kérek mindenkit, akihez a szó el fog jutni. Forduljon el, mint főrtelemtől, megvetéssel és utálattal attól a hazugságtól, hogy valaki más, valamely ember lelki cselekedetet vihet végbe embertársa helyett. Hogy egy keresztapa ígéretet tehet, hogy lemond a test cselekedeteiről valami más helyett. Hogy egy ember odaállhat a keresztelő medencéhez és kijelentheti, hogy ő hisz valaki másért. Vagy ígéri, hogy egy tudatlan szendelgő gyermek hinni fog Istenben, vagy éppen Isten nevében mondja azt, amiről tudja, hogy hazugság. Hogy egy gyermek hisz, amikor képtelen hinni, s talán alszik az idő alatt, és semmilyen értelmi tevékenységgel sincs elfoglalva. Még kevésbé hiszi azt, amiről sohasem hallott, s amit meg se érthetne, ha hallaná is. Ó, kérlek, kerüljétek ezt! Anglia átka lett a keresztségbeli újjászületésről vallott tanítás. Mert ez oda vezeti az embereket, hogy magukról lerázzák személyes felelősségüket és Isten iránti kötelezettségüket. Keresztapáitok és keresztanyáitok, konfirmálásotok és papjaitok és egyházkerületi espereseitek, járulékaitok és kánonjaitok, és nem tudom én miféle emberi találmányok, nem tehetnek többet nektek, mint megannyi varázslók elbűvöléseikkel. Krisztushoz kell futnotok személyesen, és egyszerű hittel meg kell ragadnotok Jézust. Az emberi találmányok ezen összes uszonyait le kell tépni, és engedni kell, hogy a bűnös lássa, hogy Isten előtt áll, mesztelenül és védtelenül, ha csak nem menekül Krisztushoz, és a Jézus szenvedésében és életében üdvösségre nem talál. Személyes hit kell ez legyen, de mi lesz, ha sürgetlek titeket, hogy most azonnali hit legyen belőle? Nem lesz könnyebb holnap megmenekülni, mint ma? Ugyazon dolgokat kell higgyed holnap, mint ma, hogy Jézus Krisztus önmagát adta bűneidért. Ez Isten bizonyságtétele, hogy Krisztus képes megmenteni. Ó, bárcsak bíznál benne! Én lelkem, ezer dolgot megbántál már, de sohasem bántad meg, hogy Krisztusban vetetted bizodalmad már ifjúkorodban. Sokan sírtak már afelett, hogy nem jöttek Krisztushoz előbb, de senki sem sírt soha még azért, hogy túl korán jött hozzá. Miért ma nem? Ó, Szentlélek, tedd, hogy így legyen! A földeken a zöld kalászok egyre fehérlenek az aratásra. Az idő halad, és a mezők aratásról profitálnak. Ó, bár csak látnánk néhány zöld kalászt itt, néhány zöld kalászt, amelyek a lelkek áldott aratásáról adnak ígéretes bizonyságot. Ami engem illet, e mai napon egy új évbe indulok életemben és történelmemben. és bizonyságot teszek, hogy mesterem méltó minden bizalomra. Áldott dolog kereszténynek lenni, édes dolog Krisztusban hívőnek lenni, és bár én minden ember közül talán a legmélyebb lelki depressziók mélységében járok olykor, mégis nem él még egy lélek a földön, ki nagyobb meggyőződéssel tudná mondani, mint én. Magasztalja az én lelkem az Urat, és szellemem örvendez az én megtartó Istenemben. A magasságos rejám tekintett szerető szemeivel, és gyermekévé tett, és épp úgy bízom benne a mai napon, mint bíztam eddig is. De most, a mai napon azt kérem Istentől, hogy a mai naptól kezdve némelyek közületek bárcsak elkezdenének bízni benne. Ez a lélek munkája, de mégis ő eszközök által dolgozik. Hiszem, hogy dolgozik szívedben most. Fiatalember, a te könnyeid reményteljeseknek látom. Hálát adok Istennek, hogy azok a szemek tűzben égnek most. Kérlek, ne menj haza az utcán könnyelműen társalogva, nehogy elveszítsd a jó hatásokat. Menj be titkos szobádba, est térdeidre, kiálts a te Istenedhez, kérd az ő kegyelmét. Hadd történjék meg ez e mai napon. Hagyjátok az ördög hónapjait, félre velük, ma, ha az ő szabát halljátok, meg ne keményítsitek a ti szíveteket. Bár csak Isten lelke kényszerítene titeket, hogy csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesztetek az úton, mert hamar fergeljed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.